Mai tanításnak azt a címet adtam, hogy mennyei ellátás. Mennyei ellátás. Én tudom, hogy jó magamról tudom azt, hogy amikor bővölködésről beszélünk, amikor anyagiakról beszélünk, ezt nem mindenki fogadja jó szívvel. És megmondom őszintén, tehát én, tehát hosszú-hosszú évekén keresztül pásztoroltam, jó magam is, és itt vannak sokan pásztorok. Ez mindig egy olyan kényes terület, amiről jó magam se szerettem soha tanítani, és tudjuk azt, hogy az anyagiakkal kapcsolatban rengeteg fals tanítás, rengeteg manipuláció, rengeteg minden olyan dolog történt, amikor visszaéltek valakik Isten igéjével, és manipulatív módon használták, hogy emberekből pénzt préseljenek ki, és különféle visszaélések voltak, vannak és lesznek. De ez viszont nem tarthat bennünket vissza attól, hogy mi Istennek az igazságát ne tárjuk elétek. Hiszen a megváltásnak, Jézus keresztje munkájának az egyik legnagyobb áldása, amit itt a Földön élvezhetünk, az egyik dolog, amire biztos, hogy szüksége van minden embernek, az az egészség. Ez egyik legfontosabb dolog, ugye van ebben egy kis ilyen zsidó vicc, amikor a rabbi mondja a fiának, hogy fiam, csak egészség legyen, meg pénz, a többit azt megvesszük. Tehát az nem számít. Tehát valahogy féligasság van ebben, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy egészségben éljünk, ez egy nagyon nagy áldása a megváltásnak, és a bőség, a bővölködés. Mert teljesen mindegy, hogy hívő vagy, vagy nem hívő vagy, pénzre szükséged van, ellátásra szükséged van, anyagiakra szükséged van. Viszont szükségünk van egy jó hozzáállásra ehhez, és ezt nyilván Isten igényének megfelelően kell, hogy előhozzuk. Tehát nem pedig manipulatív módon, és nem arról szól a történet, hogy az embereknek a zsebéből kiprédikáljuk a pénzt. Egy kis vicces történet jutott eszembe, elmondom egy kis vicc. Egy tehenészet állandóan tönkre ment, és már nem tudni, hogy hányadik gazdája volt, és a végén megvette egy paraszt bácsi ezt a tehenészetet, és elkezdett prosperálni. Új tejüzemek épültek, és minden, és megkérdezték ezt a paraszt bácsit, hogy mit csinált ezzel a tehenészettel. Ez állandóan tönkre ment. Azt mondja, elbeszélgettem a tehenekkel. Mit csinált, és mit mondott nekik? Azt mondja, oda mentem, és elmondtam nekik, hogy ez az üzem már pedig bővölködni fog. De vagy vágóhíd lesz, és marhahúst árulok, vagy tejet. Tehát én nem így szeretnék prédikálni a bővölködésről. Így is lehet, de nem ez a fő motiváció. Tehát ugye ismerjük nagyon jól a János 10:10, hogy a tolvaj az miért jön. Azért jön, hogy öljön, lopjon, pusztítson. Jézus pedig azt mondta, hogy én pedig azért jöttem, hogy életetek legyen és bővölködjetek. Tehát mindent az igei alapokra kell, hogy helyezzünk, és kell, hogy az embereknek legyen egy nagyon-nagyon jó hozzáállása az anyagiakhoz. Mert nem a pénz a baj, nem az anyagiak a baj, hanem a Timóteusz levélben majd fogjuk olvasni, hanem minden bajnak a gyökere az a pénz szerelme. És nagyon-nagyon sok ember él ebbe a szerelemben. Tudjátok, egyszer valamelyik évekkel ezelőtt ott a könyvespultnál, hogy jöttem be, és Kenneth Hagennek a könyvét nézegette valaki, azt hiszem Kulcsok az anyagi bővölködéshez című könyvét nézte, és ott ilyen félrehúzott szája valaki félredobta, engem a pénz nem érdekel. Tehát úgy gondoltam magamba, hogy azért megkérdezném tőled, hogy akkor már olyan nyugdíján túl volt az illető, hogy dolgozott-e valaha? Hogy miért ment be dolgozni akkor? Ha mondjuk sokan mondják ezt, hogy a pénz az nem számít. Volt egy kollégám, azt szoktam mindig mondani, hogy engem a pénz az nem izgat, az nyugtat. Tehát ez is egyfajta hozzáállás a pénzhez. De gondolj bele, hogy hány ember minden reggel, minden nap ugye megy be a munkahelyére, megy be dolgozni, és tudom, hogy közületek is, és sokan vannak, akik mennek be a munkahelyükre és dolgoznak, mert ellátásra van szükség, pénzre van szükségük. És ha úgy meg hétfő reggel megnéznéd az embereket, hogy ezt mekkora örömmel teszik, mondjuk egy villamoson, meg egy buszon, én mondjuk évek óta nem ültem ilyenen, autóval járunk, de gondoljatok bele, hogy hogy azért emberek így élnek, monoton módon. Reggel elkezdik, benne vannak egy taposó malomban, és már a hétvégéjük el van rontva a legtöbb embernek, mert tudják, hogy hétfő reggel megint dolgozni kell. És szeretném megkérdezni, hogy ezt miért teszik? Egy-két embertől megkérdezném, hogy ha nem kapna fizetést, akkor is megtenné? Nyilván nem tenné meg, tehát ez nyilván egy normális dolog, hiszen itt a Földön ellátásra van szükségünk. Na most, nézzük meg Istennek az igéjét, mert beszélhetünk erről sok mindent, de az számít, amit Istennek az igéje mond, és meg kell, hogy változtassuk az attitűdünket, a hozzáállásunkat magyarul a pénzhez és az anyagiakhoz. Kell, hogy legyen egy jó hozzáállásunk, mégpedig egy olyan hozzáállásunk, amiről a Biblia, amiről az ige beszél. Most lapozzuk oda az első igénket. Először arról szeretnék beszélni, hogy Isten akarata-e az, hogy mi bővölködjünk. Tehát ezt nagyon, igen, több már jött a válasz, hogy igen, így van, igen, de tudjátok, hogy ezt sokan nem tudják. Sok embernek egy nagyon-nagyon rossz hozzáállása van a pénzhez, az anyagiakhoz. Úgy gondolják, hogy az anyagiak, meg a pénz, meg a bővölködés az egy rossz dolog. Ez egy helytelen hozzáállás. Tehát a pénz az egy eszköz. Ugye konyhakés is egy eszköz. Azt lehet használni arra, hogy felszeleteld a kenyereket, de akár meg is ölhetsz vele valakit. És tudjátok, hogy ettől még a konyhakés nem lesz se jó, se rossz. Ez attól függ, hogy mire használjuk. Hogy mit teszünk vele. És ugyanúgy kell az anyagiakhoz is hozzáállnunk. Tehát önmagában véve semleges. Na nézzük a János harmadik levelének a második részét. Ezt már valamelyik vasárnap felolvastuk, de nézzük meg, hogy akarata-e Istennek, hogy mi gyarapodjunk, akarata-e Istennek, hogy bővölködjünk, és bőséges ellátásunk legyen. Látjátok, hogy a sátorok ünnepén a zsidók, a vallásos zsidók megünneplik, és hálát adnak a bőségért. Hálát adnak azért, hogy ők bővölködhetnek. Azt mondja a kettes vers, szeretteim, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál, jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik. Mint ahogy a lelked is gyarapodik. Tehát soha nem leszünk egészségesebbek, vagy gazdagabbak annál, mint amilyen egészséges és gazdag a lelkünk. Ugye a lélek az a psziché, amit az eredeti görögben mond az ige. Tehát a gondolkodásmódunk, a hozzáállásunk az anyagiakhoz, a hozzáállásunk a Istennek a dolgaihoz. Tehát Jézus azt tanította, ugye, hogy a magvető az Istennek az igéit hinti. És azt mondja, hogy azonnal eljön a sátán, hogy az elvetett igét elragadja. Ezt a Márk 4-ben olvassuk, nem lapozunk most oda. Miért teszi azt a gonosz, hogy az elvetett igét elrabolja az ember szívéből? Ugye a gonosz azt szeretné, hogyha majd olyan világban élünk, hogy akinél a pénz, annál a hatalom. Tehát a világ rendszere, tehát e világ rendszere, ez így van megalkotva. És nézzétek meg, hogy azok az emberek, akik nagy pénzösszegekkel bírnak, bizony hatalommal bírnak, és hogyha ezek az eszközök olyan rosszindulatú emberek kezében vannak, akkor bizony negatív befolyással vannak erre a világra. Tehát biztos vagyok benne, hogy Istennek célja van azzal, hogy az ő népe bővölködjön. Na most, ugye a másik, amikor erről prédikálunk és erről beszélünk, akkor általában mindig ugye a prédikátorokat megvádolják. Én örülök, hogy ma szabadon taníthatok erről, mert hálát adok Istennek, hogy én nem az egyháznak a forrásaiból élek, úgyhogy nekem teljesen mindegy az, hogy te hogy állsz ez ehhez, hogyha cinikus akarnék lenni, mert hálát adunk Istennek, hogy mi a vállalkozásainkból élünk, és szolgálunk, és nem szorulunk az egyháztól ellátásra, sőt, támogatjuk ezt a szolgálatot, támogatjuk ezt az egyházat, és én hálát adok a vezetőimnek, a pásztoraimnak, hogy nem kényeztettek el anyagilag. Hosszú éveken keresztül, most már 23. éve, hogy szolgálok, 16 évig teljesen főállásban. Tehát azt jelenti, hogy volt olyan helyzet, hogy 7 gyülekezetet pásztoroltam. De soha, hál' Istennek, nem szorultam rá az egyházi támogatása, és ez így van mind a mai napig. Miért tudott, ezt most nem magamról szeretnék beszélni, ez a saját példa, tehát ez nem rólam szól, az ígéről Jézusról szól, de ha dicsekszem, az Úrban dicsekszem. Ezt egy dolog miatt tudtuk, és tudom megtenni a mai napig is, hogy rá voltam kényszerítve arra, hogy igei alapot vegyek a bibliai gazdaságtanból. Hogy hogyan működik Isten országának a gazdaságtana. A világban, hálát adunk Istennek, sok-sok sikert tudhattunk magunk mögött, a világnak a rendszerét ismertük, és ismertem, és jól el tudtunk igazodni. Na most, amikor bekerültem Isten országába, bekerültem a gyülekezetbe, mint ahogy sokan bekerültük, akkor egy, úgymond egy identitás zavarom lett ezen a tekinteten. Már nem tetszett annyira a világnak a rendszere, ahogy a világban működtünk, viszont volt egy kis gond, viszont még nem ismertem Istennek a rendszerét se. Ezt a vákumot az ördög nagyon jól kihasználta, és amikor elindultam a szolgálatba, ezt sokan nem tudják, és soha nem is beszéltem róla, akkor bizony igen komoly problémáim voltak, mert a tolvaj az lop. És gyakorlatilag nem hogy a nulláról indultam, hanem totálisan mínuszosan. Tehát ami létezett körülöttem, minden összeomlott. Ugye házasság, anyagiak, tehát csomó mindent hozott az ellenség. Tehát azért beszélek én erről, én nem egy elméletet fogok nektek tanítani, mert én megmondom őszintén, hogy nem szeretem úgymond az elméleti szakemberek, ezek úgy idézőjelbe, hanem tényleg a saját életemen, a saját példámon megtapasztaltam azt, hogy Istennek az igéje minden körülmények között működik, és mindenkit meg képes megtartani az ige, és képes megállni Istennek az igéjén, és ha Istennek az igéjén állunk a kősziklán, akkor Isten mindenkit képes a legnagyobb gödörből kihozni, a legnagyobb gödörből fölemelni, legyen az egészségügyi kihívás, anyagi vagy családi problémák. Mert nekünk egy ilyen Istenünk van, aki hatalmas arra, hogy ránk árassza az ő szeretetét, és kihozzon bennünket mindenhonnan. De ha... És már évekkel szolgáltam, és úgy voltam, hogy... Jenő barátom, aki azóta a mennybe van, ővel sokat mentünk együtt, és Szlovákiába kezdtem el szolgálni, az 21 évvel ezelőtt volt körülbelül, és hát tényleg arra gyakoroltuk a hitünket, hogy meg tudjunk tankolni. Örülök, hogy ezt most már elmondhatom, akkor nem mondtam el soha senkinek. Lehet, ebben volt egy kis büszkeség is, senki nem szeret erről beszélni. És egyszerűen elindultunk, és mentünk, és hirdettük az igét. És láttuk, hogy az emberek gyógyulnak meg. Láttuk azt, hogy Isten milyen hatalmas csodákat tesz az emberekkel, hogy milyen befolyással tudunk lenni embereknek az életére, és ez hatalmas örömmel töltött el bennünket, hogy Isten igéjét, Isten élő igéjét elvihetjük az embereknek. És ez mindent fölülírt, és nem számított, és ha az utolsó pénzünkből tankoltunk, akkor is mentünk. De Isten mindig gondoskodott rólunk. Én nem tudom elmondani, hogy Istennek hányszor kellett csodát tenni velünk, anyagi csodát, azt nem tudom elmondani, egy esetet soha nem felejtek el. Mentünk kifele, és hát annyi pénz volt, hogy odafele megtankoltunk, a maradék pénzen könyveket vettünk, mert hát ugye ott volt előző héten gyönyörű alkalom volt, sok ember volt, ott vesznek könyveket, és hát befektettünk Isten országába, teljesen hitből kimentünk. Igen, ám csak közben volt egy vasárnap, és ott az egyik gyülekezetben elhangzott egy prédikáció, és ez visszatartotta az embereket attól, hogy eljöjjenek az alkalomra, és nem volt senki. Húha! Tehát ilyenkor egy kis izgalmak voltak, hogy most akkor mi legyen. És oda jött a végén egy ember, hogy elmennénk-e imádkozni, mert hallotta az előző heti csodákat, hogy valakiért imádkozunk. Persze, hogy ne mennénk el. Elmentünk és imádkoztunk. Ugye nyilván ilyenkor megkérdezik az emberek, hogy mivel tartozunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Tehát, hogy eszébe ne jusson, meg se forduljon a fejébe. Tehát mi nem szeretnénk elveszteni azt a kenetet, azt az ajándékot, amit Istentől kaptunk. És a végén fölnyitottam, tehát pakoltunk be, és meglátta a könyveket. És megvett egy csomó könyvet. Így tudtunk hazajönni. Több ilyen sztorit tudnék elmesélni. Tehát én tudom, ismerem azt az oldalt, amikor valakinek anyagi nehézségei vannak, hogy az mit okoz az embereknek az életében. Ez ugyanolyan probléma, mint egy betegség. Az ugyanolyan probléma, mint hogy valakinek családi problémái vannak. Hogyha nem vagy helyeden az életedben, ezen a területen, akkor tudom, hogy frusztrált vagy, és ideges vagy, és ez senkinek nem jó. Tehát fontos, hogy ezen a területen is kiárasszuk a hitünket, és elkezdjük gyakorolni azokat az isteni alapelveket, amit Isten adott. Isten a mi javunkra adta. És itt jön az a rész, hogy meg kell, hogy bízzunk Istenben minden körülmények között. Minden körülmények között. Nézzük, tehát azt mondja, amiért az ördög el akarja lopni az igét, annak három oka van, ugye, tehát az ige adja a kulcsot ugye a Szent Szellemnek a törvényeihez. Tehát, hogy valami Isten szellemétől van, nincs Isten szellemétől, azt mivel tudjuk beazonosítani? Istennek az igéjétől, hiszen a teljes írás az Istentől ikletett a Szent Szellem által. Ez az egyik. A másik, ugye a szellem törvényét, szellem törvényei kormányozzák a természetes törvényeket. Ugye a zsidó 11-ben olvassuk, hogy minden, ami látható, az a láthatatlanból állott elő. Tehát a szellemi törvények, amik kormányozzák a természetes törvényeket. Na most, a sátán az pedig a természetes világban működik. Bár egy szellemi lény, de a természetes világban működik. Ezért mindig a gonosz szeretne lerángatni téged a természetes világba. Azt szeretné, hogy elvegye a figyelmünket Istennek az igéjéről. Most lapozzuk a Bibliánkat, a János 6:48-50-es igéig olvasom. János 6:48, és az 50-es igeversig olvassuk. Itt Jézus mond valamit, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát minden üzenet, ami elhangzik, legyen az gyógyulás, legyen az anyagiak, legyen az bármi, mind Jézust kell, hogy felmagasztalja. Hiszen ez a könyv, amit úgy hívnak, hogy Biblia, Szentírás, az a kezdő lapjától a végéig, valójában mind Jézusról szól, az Ószövetség is, mert az ószövetségi írásokban is mind ő van elrejtve. Mindenhol megtaláljuk benne őt, mindenhol megtaláljuk benne Jézust. Azt mondja, én vagyok az életnek a kenyere. A ti atyáitok a mannát tették a pusztában is meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon. Na most nézzük a pusztai vándorlást, akkor látjuk azt, hogy Isten csodálatos módon táplálta az ő népét. 40 éven keresztül ették a mannát. És nagyon szeretem azt az igeverset, a 105-ös Zsoltárban van talán leírva, igen. Hogy kihozzá őket, hát azt valahol ide fölírtam, de kihozzá őket arannyal és ezüsttel, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem. Egyetlen egy beteg sem. Gondoljatok bele, hogy ott körülbelül 1,5 millió, akár 2 millió emberről van szó. Mondjatok ma nekem a világon olyan 2 milliós közösséget, ahol nincsen szegény, ahol nincsen beteg. És Istennek ez a szabadítása. Honnan hozta ki őket? Egyiptomból, a szegénységből, a rabszolgaságból. És Isten bennünket is kihozott onnan. Nem mentek be egyszerre az ígéret földjére, de volt egy vándorlásuk. Volt egy olyan rész, egy pusztai rész, ezt már többször mondtam, hogy minden a pusztába dől el. Amikor a pusztába vagyunk, mit teszünk akkor? Ott dőlnek el igazándiból a dolgok. És nézzétek meg, hogy a Mózes 4. könyvének a 21. fejezetében a 4-es, 5-ös igevers arról számol be. És elindulának a Hór hegyétől a Vörös-tengerhez vezető úton, hogy megkerüljék Edom földjét, és a népnek türelme elfogyott útközben. Tehát türelmetlenek lettek. Hányszor fordul elő velünk is, hogy türelmetlenek vagyunk. Imádkozunk valamiért. Uram, mikor lesz már? Most gyorsan, de azonnal. Hányszor tesszük mi is ugyanezt? És szólna a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk a pusztában? Mert nincs kenyér, és víz sincsen, és hitvány eledelt pedig utáljuk. Utáljuk. Ezt mondták. Ez az a kenyér, ami megtartotta őket, ami benne volt, hogy a fizikai testükre szükség volt, minden tápanyag, minden nyomelem, minden, amire szükségük volt, táplálta őket. És Jézus előtte mit mondott? hogy én vagyok az a mennyei kenyér. Kicsoda Jézus? Ő az ige. Ő az élő ige. És a Zsoltár 78.25 pedig angyalok kenyerének is nevezi. Azt mondja, angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget. Tehát Isten bőséggel adta nekünk az ő igéjét, és nagyon-nagyon sokan vannak, akik megvetik Istennek az igéjét. És nem táplálkoznak megfelelően az igével. Majd lesz szó hogy az úrvacsorában, ott a Korintuszi levél 10. részében, 11. részében van egy olyan rész, most nem lapozzuk oda a Bibliát, hogy akik nem becsülik meg a Krisztus testét, és ezért van közületek sok erőtlen és beteg, és ezért betegek, és ezért alusznak sokan. Tehát pontosan azért, mert nem becsülik meg azt az eledelt, nem becsülik meg a Krisztusnak a testét, nem becsülik meg az igét. Az ige, ami kenyerünk, az ige, ami táplálékunk, és ha mi befogadjuk Istennek az igéjét, akkor Istennek az igéje erőt ad nekünk azon, hogy átlépjünk és győzelemmel jöjjünk ki a nehézségeken. Ugye a manna az Jézusnak az előképe. Tehát amikor Izrael fiai ették 40 éven át keresztül, ugye nem volt köztük egy beteg sem, a lábaik sem dagadtak fel, olyan eledel volt, ami megőrizte őket a betegségtől, erőtlenségtől. A manna viszont csak az aznapi szükség betöltését szolgálta. Tehát, hogyha fölszedtek több napra valót, akkor az megbüdösödött, megromlott. Tehát egyetlen egy napig. Nagyon kell figyelnünk nekünk is arra, hogy Jézust ne nevezzük hitfány kenyérnek. Bocsánat, hogy ezt így mondom, de sokan ezt teszik. Sokan kirekesztették Jézust a gyülekezetekből. Mikor Jézus azt mondja, az ajtód előtt állok és zörgetek. Azt nem a pogányoknak mondja, ha jól emlékszem, a laodiciai gyülekezetnek mondta. Nagyon sok helyről, nagyon sok gyülekezetből kirekedt Jézus. Nem Jézusra fókuszálnak, nem az igéjére, nem a mennyei kenyérre, nem az igazi mannára fókuszálnak az emberek. Minden Jézusról kell, hogy szóljon, mert abban van az erő. Fontos, nyilván fontos mind a pénzügyi alapelvek, fontos a bölcsesség, fontos a vezetés, ezek mind nagyon fontosak. De a legfontosabb az ige, tehát mielőtt rámennénk. És nézzük meg, az első Korintuszi levél első rész 23-as, 24-es igeverse pedig azt mondja, mi pedig a Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettek. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak az elhívottaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek a Krisztust, mint Istennek az erejét, Istennek a bölcsességét. Tehát a Krisztusban van az erő, és Krisztusban van a bölcsesség. Krisztus prédikáljuk, ő a mennyei kenyér. Isten azt akarja, hogy minden nap friss igét vegyünk magunkhoz. Isten minden nap szeretne nekünk friss kijelentést adni az ő igéjéből, mert ez az, ami megtart bennünket egészségben, és megtart bennünket bőségben. Igen, az előbb már idéztem, tehát a Zsoltár 105.37, azért nézzük ezt meg még egyszer. Nagyon szeretem ezt az igeverset, az előbb így fejből idéztem. Nem teljesen pontosan, és az nem helyes. Azt mondja a 37, és kihozzá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem. Dicsérjük az Urat ezért. Csodálatos dolog. Tehát ma az egyházban Jézusról kell, hogy tanítsunk, és ő nem választható el a kegyelemtől, és nem választható el az igazságtól. Mert Jézus a János evangélium első rész 17-es fejezetét nagyon jól ismeritek, mert a törvény Mózes által adatott, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Ez csodálatos. Ugye múlt héten a törvényről és a kegyelemről volt tanítás. Tehát Jézus kell, hogy lássuk, mert tőle jön minden gondoskodás, ellátás, amikor az emberek elfordítják a tekintetüket Jézusról. Amikor távol maradnak a gyülekezettől, és elkezdenek magukra, a saját erőforrásaikra figyelni, támaszkodni, hogy sikerre vigyék a dolgaikat, itt jönnek az igazi problémák. Itt van az, hogy többet kell dolgoznom, nem érek rá az igével foglalkoznom, már vasárnap is dolgoznom kell, nem érek rá. Tehát tudjátok, vannak emberek, megfigyeltem kint a világban, hogy magas a fizetése, de mégis alacsonyan van az élete. a világi életet élik, amit úgy nevez a görög, hogy biosz, és nem pedig a zoi életet, az isteni fajta életet. És higgyétek el, hogy nem fog megelégíteni más, csak a zoi. Voltunk én legalábbis jó magam, ahogy Pál is mondja, hogy megtanultam szűkölködni, de megtanultam bővölködni is. Mind a kettőben otthon vagyok, egyik sem furcsa, de mindenhol jól érzem magam. És volt az időszak, amikor nem jól mentek a dolgok. Amikor Trabantra kellett járni, még sokan ismeritek azt az időt. Aztán volt, hogy be tudtam ülni egy luxus Mercedesben. De hidd el, hogy 2-3 hónap után ugyanúgy, mint az előző autót. És az anyagi javak nem tudják megelégíteni az embert. És az emberek az anyagi javak után, a pénz után szaladnak leginkább. Volt az életemnek olyan szakasza, amikor üzletembereket, vezetőket képeztem, ez a világi munkámban történt, és sikerre jutottunk sok mindenben, de nagyon jó trénereink voltak, ezek mi világi trénerek voltak. És már ők tudták azt, hogy soha ne a pénzt nézzed. Mindig arra figyelj, miben tudsz segíteni az embereknek. Mit tudsz tenni az emberekért? Miben tudsz a segítségükre lenni? És a pénz az ennek a következménye lesz. És akik állandóan a pénzre fókuszálnak, elvesztik a lényeget. Elvesztik a lényeget. És ezen alapelvek miatt nagyon sok ember jutott sikerre. Hogy ne kellene nekünk sikerre jutni, nekünk hívőknek? Hiszen Jézus Krisztus mindent megszerzett a számunkra. Tehát nézzük a Korintuszi levél, a második Korintuszi levél 8. fejezetének 9. részét. Érdemes lenne elolvasni az egész fejezetet, tehát arra ma nincs idő is kielemezni soronként, de nézzük. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által gazdaggá lehessetek. Mit jelent a gazdagság? Az bőséget jelent. És a gazdagságot azt nem szabad lealacsonyítani csupán a pénznek a szintjére. A pénz az része ennek nyilvánvaló, de nem az a legfőbb dolog. És nézzetek meg a Zsoltár 37:25-öt. Csak azért olvasom föl ezeket, hogy értsétek meg, hogy az, hogy az ő népe bőségbe éljen, Isten népe, az Istennek az akarata. Az Istennek az akarata. És fogunk beszélni, hogy hogyan fogunk eljutni ide, hogyan tudunk eljutni ide. Először is egy jó hozzáállás kell, hogy szerezzünk az anyagiakhoz. Tehát fontos, hogy ez Isten igéjén alapuljon. Ifjú voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, sem, hogy magzatja kenyeret kéregetett volna. Minden napon irgalmat cselekszik. Ezt Dávid mondja. Dávid elég sokat volt szorult helyzetben. És tudjátok, amikor valaki szorult helyzetben van, akkor bizony már nincs hova menni, akkor mindenki megtalálja Istent. Nézzétek a zsidók, amikor kijöttek Egyiptomból. Ugye vihette volna őket a filiszteusok földjén keresztül, de azt mondta Isten, nem, mert meglátják őket, és könnyen visszafordulnak Egyiptomba. Hát Isten egy csapdát állított nekik, mondhatom, tehát ilyen szinten, hiszen mögötte volt a fáraónak a serege, előttük pedig a Vörös-tenger. Tehát ugye mi volt a választás? Vagy meghalnak, vagy meghalnak. Tehát ez volt a választásuk. Volt egy harmadik. Hogy? Istenhez fordultak. És Isten megtette a csodát. Isten megtette a csodát. És ugye átmentek a vörös tengeren. Halleluja, dicsérjük az Urat. Zsoltár 35:27. Vigadjatok és örüljetek, akik kívánják az én irgalmamat, hadd mondják mindenkor, magasztaltassék az Úr, aki gyönyörködik az ő szolgájának a gyarapodásában. Isten gyönyörködik abban, amikor téged gyarapít, amikor téged meg tud áldani. És itt van, tehát valójában ezt már az előbb említettem, az 1 Timóteusz 6:10, ezt mindnyájan ismerjük, mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. mely után sóvárogva némelyek eltévelyednek a hittől, és magukat által szegezzék sok fájdalommal. Halleluja, dicsérjük az Urat. No, tehát akkor most menjünk bele egy kicsit az igébe, és egy kicsit más szemszögből is megvizsgáljuk Istennek az igéjét, és folytassuk ugye a fülpapunkról szóló tanítást, és most oda lapozunk a Bibliában, a Mózes első könyvének a 14. fejezetére. Ez az a rész, amikor Ábrahám találkozik Melkizédekkel. Tudjuk azt, hogy a törvényben Isten parancsolatokba adott sok mindent. Isten parancsolatba adta például az adakozást is. Parancsolatba adta a tizedet, parancsolatba adta, hogy mikor milyen áldozatot kell bemutatni a bűnökért, és sok-sok-sok minden parancsolat volt. A Lukás 16-ot nem muszáj kivetíteni, de ez az ige is reggel eszembe jutott, és a 16-10 azt írja, aki hű a kevesen, a sokon is hű, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hülyek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha a másén hülyen nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek? Tehát fontos az, hogy hűségesek legyünk az anyagi dolgokon, hűségesek legyünk a másén, hűségesek legyünk Istennek a dolgain. És most menjünk oda a Mózes első könyvére lapozunk, és ezt most én is kikeresem a Bibliámban. A 14. rész, 18-as ige versétől nézzük meg. Itt történik valami Ábrahámmal. Melkizédek pedig Szálem királya, kenyeret és bort hoza, ő pedig a magasságos Isten papja volt. Tudjuk azt, hogy Ábrahám és Lót, ugye együtt Ábrahámot elhívta Isten, és Lót is vele ment. Tudjuk azt, hogy Ábrahám és Lót elváltak egymástól, és egy áldott ember hogyan gondolkodik Ábrahám? Már-már problémájuk volt, nem volt elég a legelő, Isten annyira megsokasította a jószágaikat, hogy nem fértek el egy földön, kicsit az előzményekről, hogy beszéljek, és azt mondta Isten, hogy váljanak el. És Ábrahám odament Lóthoz, és mondta, figyelj ide, nézz körül, amerre te mész, én pont az ellenkező irányába megyek. Így gondolkodik egy áldott ember. Egy áldott ember mindegy, hogy hol van, mert ő áldott, és Ábrahám megáldotta. És azt mondta, ha te balra mész, én jobbra megyek, ha te jobbra, akkor én balra. És tudjuk azt, hogy Lót kinézte is Szodoma Gomora részét, nagyon bő termőrész volt, és arra ment, és tudjuk, hogy bajba került. Aztán tudjuk azt, hogy az ellenség viszont elvitte őket, ott 5 királyt levert az ellenség, és elvitte őket fogságba. És Ábrahám pedig utána ment, azt hiszem 319 vitézzel, 319 emberrel ment az ellenség után, és leverte az 5 királyt, és visszahozta a feleségeket, visszahozta a gyerekeket, és visszahozta a jószágot. És miután visszajött az ellenség leveréséből, akkor találkozik Melkizédekkel. Tehát nézzük, hogy Melkizédek pedig Szálem királya, kenyeret és bort hozzá, ő pedig a magasságos Istennek a papja volt. És megáldá őt mondván, áldott legyen Ábrahám a magasságos Istentől, aki birtokolja az eget és a földet. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta az ellenségeidit is, és Ábrahám tizedet ada neki mindenből, mindenből. És mondta Szodoma királya Ábrahámnak, add nekem a népet, a jószágot pedig vedd magadnak. És mondta Ábrám, akkor még Ábrám volt, Szodoma királyának, felemeltem az én kezeimet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, aki birtokolja az eget és a földet, hogy én egy fonal szálat, vagy egy sarukötőt sem veszek el mindabból, ami a tiéd, hogy ne mondjad, én gazdagítottam meg Ábrahámot. Semmi egyebet, csupán a legények élelmét, ama férfiak részét, akik én velem jöttek, Ásner, Eskor, Marmé, és ők vegyék ki a részüket. Tehát nézzétek meg, hogy van egy helyzet, van egy eset. Ugye Ábrahám leveri az öt királyt, és megjelenik neki ez a Melkizédek. Még mindjárt beszélünk erről. Sálem királya, békesség, ugye Sálem azt jelenti, hogy békesség királya. És Mózest megáldotta, aki a magasságos Isten papja volt. A zsidó ötből tudjuk azt, hogy a főpap az mindig a népet képviseli Isten előtt. A főpap is, a törvényben is a főpap, és a kegyelemben is a főpap mindig a népet képviseli. És akkor nézzük meg a következőt a Melkizédekről. Lapozzuk is oda a Bibliánkat a zsidó öthöz. És ki volt ez a Melkizédek? Hálát adunk az Úrnak. Megvárom, hogy megkeresitek a Bibliába, a zsidó 5. És itt pont erről beszél az ige, amiről az előbb szóltam, az első rész, mert minden főpap emberek közül választatván emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal, a tévejgőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. Ezért köteles miképpen a népért, azonképpen önmagáért is áldozatot bemutatni a bűnökért. Senki sem veheti magának-e tisztességet, csak az, akit Isten hív el, miképpen Áront is. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szól hozzá, én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképpen másut is mondja, te örökké való pap vagy, Melkizédek rendje szerint. Itt a zsidókhoz írt levélben ismét megemlíti Melkizédeket. Ki ez a Melkizédek? Tudjuk nagyon jól, hogy a törvény alatt Áron és Mózes az a levita papság alatt volt. Tehát a papság az a levitáknak a nemzetségéből származhatott. Onnan választották a főpapot. És a főpap képviselte a törvény alatt is Isten előtt az embereket. A főpapnak tökéletesnek kellett lenni. Önmagáért kellett áldozatot bemutatni, meg kellett magát tisztítani vérrel, különben nem mehetett oda Isten jelenlétében, hogy az áldozatot bemutassa. És bizony, nagyon fontos volt az, hogy az áldozat sikerüljön, hiszen az a népnek a jövőjét határozta meg. Ha Isten nem fogadta el az áldozatot, mert a főpap mondjuk nem volt tökéletes, akkor bizony a nép nagyon nagy bajba került. De amikor a főpap kijött, akkor mi történt? Mindig megáldotta a népet. Tehát a főpap az azért is adatott, hogy áldjon, hogy a népet megáldja. Most nézzük meg Jézust, ugye más helyen mondja a Biblia, hogyha a Lévi szerint, a törvény szerint néznénk, akkor Jézus még főpap sem lehetett. De a mi főpapunk Jézus, az nem a Lévi nemzetségéből jött el, hanem honnan? Júda nemzetségéből. Így van. És nekünk más a papságunk. Tehát nézzük meg. A törvény szerinti papság az a léviták törzséből jön, és a kegyelem alatti papság az pedig honnan? A Melkizédek rendjéből jött el. Vagy mindjárt kiderül, hogy hova szeretnék ezzel kijutni. Tehát azt mondja, a főpap két dolgot ajánl fel Istennek. Azt mondja, ajándékot és áldozatot. Tehát mi a főpapnak a dolga, amit felajánl Istennek? Ajándék és áldozat. Ugye tudjuk, hogy ma már nincs áldozat a bűnért, mert az utolsó egyetlen áldozat az bemutattatott, aki maga volt Jézus Krisztus. De ajándékokat továbbra is hozunk. Milyen áldozatot hozunk Isten elé? A dicséretnek az áldozatát. Ezt tanítja Isten igéje. Tehát Melkizédek előbb volt főpap, az ő papsága az az áldásnak a papsága. Mi van a Lévi papságával? Ez pedig az átoknak a papsága. Mert a nép nem tudta megtartani a törvényt, És a törvény, azt a múlt vasárnap ugye erről elég bőségesen prédikáltam, tehát a törvény az mindig elítél, függetlenül attól, hogy a törvény szent, igaz és jó, de az embert mindig elítéli, mert az embert a törvény nem teszi se jóvá, se szenté, se igazzá. Azt mondja, a Lévi papsága, azt mondja is, Ábrahám hogy válaszolt Melkizédeknek? Tizedet adott neki mindenből. Tehát mi történt? Ő megáldotta a Melkizédek, ugye hozta a kenyeret, és hozta a bort. Mire emlékeztet ez bennünket? Az úrvacsorára. Így van, pontosan az úrvacsorára. És ez az előképe az úrvacsorának, előképe a Jézus megtört testének. Ugye mondom, minden Jézusról szól, ha végignézed az Ószövetséget, az is. Ugye megáldotta, ott volt a kenyér, illetve kenyér, és ott volt a bor. És hogy válaszolt erre Ábrahám? Dicsérettel, imádattal, úgy hívják, hogy tized. Tized. Na, ez botránykő Krisztus testében. Ne aggódj, nem fogom felolvasni Malakiást. Úgyis tudjátok fejből. Azért nem olvasom föl, mert az a törvény. Hozzátok be a tizedet a házamban, mert átok alatt vagytok, és ha nem hozzátok, stb. Ez a törvény. Ez a törvény. És azt mondta nekik az igat a Hozsaiásban, nem lapozunk oda véletlenül sem, tehát hogy átok alatt vagytok, mert csaljátok Istent, mert elveszitek Istennek a pénzét. És tudjátok, amikor ma ezzel verik fejbe Istennek a népét, akkor nem helyesen teszik. Mert még a törvénypredikátorok is, amikor a törvényt prédikálják és a törvényt zúdítják az emberek fejére, de a tizedről van szó, akkor egyből tudják, hogy nem vagyunk a törvény alatt. Nem tudom, megfigyeltétek-e. Tehát ezt mindenki tudja, hogy nem vagyunk a törvény alatt. Tudjuk, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagyunk. És tudjátok, nagyon sok ostobaságot hallottam már adakozásról, ugye amikor a szegénység és nyomorúság beszélgetnek egymással, hogy miért nem kell Istennek tizedet fizetni, miért nem kell adakozni Istennek, miért nem kell adakozó életmódot élni. Ez nem a gyarapodásnak az útja. Szoktam mondani embereknek, amikor erről tanítunk pénzről, hogy nem, hogy először a hitedet kell megalapozni. Minden, hogy kapunk Istentől mindent? Hitált, kegyelemből, hitáltal. Ha nincs ott, ha nem Isten szeretetéből történik ez, és nem a te hitedből történik, akkor azt mondom, menj, hívd meg a barátaidat egy jó ebédre, vagy egy jó vacsorára, jobban jársz, mint hogyha odadod. Mert nem lesz áldás. És embereket megerőszakolnak, a tizeddel rájuk verik a törvényt, a kárhoztatást, az emberek adnak, és nincs eredmény, és nincs gyümölcs. És nincs gyümölcs, és az emberek csalódottak, és azt mondják, hogy nem is mondom, hogy mit mondanak. Tehát a lényeg az, hogy Isten nem kíváncsi se a te pénzedre, se az enyémre. Isten más érdekli, a szíved. A szíved érdekli. És nagyon tetszik, hogy hát vissza kell, hogy lapozzak oda, bocsánat, a Mózes első könyvére, és nem is, menjünk vissza, ahol az előbb voltunk. Ott van valami, amit szeretnék elmondani. A 15-ös verset, nagyon szeretem az elejét. És figyeld meg, hogy miután Ábrahám megtisztelte, ugye Jézus előképe Melkizédek, megtisztelte Melkizédeket, mi történt utána? Azt mondja, és e dolgok után lőn Isten beszéde Ábrahámhoz, látomásban mondván, ne félj Ábrahám, én pajzsod vagyok te néked, és a te jutalmat felette igen bőséges. Kitől várta Ábrahám az ellátását? A világtól? A királytól várta? Kitől várta? Istentől várta az ellátását. És ez a helyes hozzáállásunk. Amikor embert tekintesz a forrásodnak, akkor nagyon eltévesztetted. Nagyon-nagyon. Amikor a főnöködet, a munkahelyedet tekinted a forrásodnak. Lehet, hogy Isten rajtuk keresztül adja. Most nehogy ott hagyd a munkahelyedet, vagy nem, nehogy itt valaki félreértsen. Tehát nagyon fontos, hogy az ellátásod jöjjön. De hova kell, hogy tekintsél? A forrásra, és a mi forrásunk Isten. És Ábrahámnak a hitét kell, hogy kövessük, mert Ábrahámnak a hite a helyes forráson volt. Nem a királyoknak a gazdagságán, nem a világ gazdagságán. Jött Szodoma király és mondta neki, nem kell tizedet adni, nem kell, hagyd békén, tedd el a pénzt nyugodtan. És mondta, hogy jó, szádat befogod, és ő oda adta Istennek, ami az ő szívén volt. És mondta Ábrám, Uram Isten, amit adtál én nékem, holott én magzat nélkül járok, és akire az én házam száll, a Damaszkusz beli, ez Eliézer. És mondta Ábrám, imi, én nekem sem adtál magot, és imi az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. Tehát Ábrámnak volt egy problémája, nem volt örököse, nem volt gyermeke. És figyeld meg, mi történik itt a 4-es versben. És ime szóla az Úr őhozzá mondván, nem ez lesz-e a te örökösöd, aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivitte őt, és mondta, itt van az a bizonyos rész, hogy tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, hogyha azokat megszámlálhatod, és mondanéki, így lészen a te magod, és hitt az Úrnak is, tulajdonítatik az őnéki megigazulásul. Tehát megigazult. Ugye Jakabban olvastuk a múltkor, hogy akkor igazult meg, cselekedetekből, ugye tanítják sokan, amikor fölvitte Izsákot az oltárra föláldozni. Nem. Az csak a hitének a bizonyítéka volt. A cselekedetünk az a hitünket mutatja meg, és a hitének a bizonyítéka volt. Mert Ábrahám már előtte 40 évvel igaz volt. Mielőtt Izsákot az oltárra tette. Na menjünk tovább. Mondta-e Jézus, hogy az új szövetségben nem kell tizedet fizetni? Mert nem az a kérdés, hogy mit mondanak az emberek, hogy én mit mondok, én mit gondolok. Jézus mondott-e ilyet? Hát ezt fogjuk megnézni. Mondta-e Jézus, hogy a tized az nem fontos? Nézzük meg, mit mond az ige. Nem azt számít, hogy most te mit gondolsz erről, vagy én mit gondolok, mit mond róla Jézus? Nézzük a Máté 23-23-at. Egyébként a Lukács 11-42-ben ugyanez van leírva. Azt mondja, jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok. Ez a, tudjátok, ez a hét jaj része a Bibliának. Azt mondja, mert megfizetitek a tizedet a mentából, kaporból, köményből, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot, a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Mi volt itt a probléma ezzel a tizeddel? Az volt a probléma, hogy a tizedet fizették? Nem az volt a probléma. A szívük volt a probléma, hogy ezt nem szeretettel tették. Amikor Istennek adunk, akkor örömmel kell, hogy adjunk. A szívünkből kell, hogy adjuk. Mert ha ezt nem így tesszük, akkor nyugodtan kávézd el, vacsorázd el, vagy költsd egy kirándulásra. Az nagyobb profitot, nagyobb hasznot fog neked úgymond hozni, mert van egy törvény, a vetés és az aratás törvénye. Ugye tehát van az Ószövetségben, hogy a zsidók is sírva vetnek, de örömmel aratnak. Ugye pont most van ennek a nagy ünnepe, ugye a betakarításnak az ünnepe. Tehát ha vetsz, akkor lesz aratásod is. És Jézus pontosan ezt tanítja. Tehát Jézus azt mondta, hogy Isten szeretete motiváljon. Ha nem az Isten szeretete motivál, akkor mindegy, hogy mit teszel meg fizikálisan. Megtetted törvényből. És akkor az égvilágon semmit nem fog ez neked használni. Tehát sohasem mondta, hogy ha kegyelem alatt vagy, akkor ne fizess tizedet. Tehát ugye mondják, hogy ugye nem vagyunk törvény alatt. Ábrahám se volt törvény alatt. És nézzük meg a hetedik fejezetet a zsidó részben. Hát a szívem szerint végigolvasnám, de hogy az órára nézek, erre ma nem lesz idő, és nem szeretném, hogy ma lemaradjunk a lényegről. Azt mondja, a hetedik fejezet, zsidó 7, és nézzük az elejétől. Itt szintén Melkizédekről van még mindig szó. Mert ez a Melkizédek, Szálem királya, a fenséges Isten papja, aki a királyok leveléséből visszatérő Ábrahám elé ment, és őt megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenekből, akinek neve először azt jelenti igazság királya, azután pedig Szálem királya, azaz békesség királya is. Olvasom tovább. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjának kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten fiához, pap marad mind örökké. Tudjuk, hogy Melkizédek meghalt, nem tudjuk, hogy mikor halt meg, mert ő egy ember volt, és minden ember meghal, de nézzük tovább. Gondoljátok csak el, mi nagynak kell lennie, ha Ábrahám a pátriárka tizedet is adott neki a zsákmányból. és bár azok, akik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatuk van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz a saját atyafiaktól, jól lehet ő is az Ábrahám ágyékából származnak. Itt arról beszél, hogy a levita papok tizedet szednek a néptől, ez a törvénybe ki lett adva parancsba. Tudjuk, nem vagyunk a törvény alatt, tehát ezt azért hangsúlyozni szeretném mindig. De az, akinek a nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta. Pedig minden ellentmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. És itt halandó emberek szednek tizedet, ott elemben az, akiről bizonyságot tesznek, hogy él. Itt kiszedi a tizedet a kegyelem alatt. Akiről bizonyságot tesznek, hogy él. Hogy él. Van egy jó hírem. Ugye a keresztények általában ugye gyakorolják az úrvacsorát. Ugye veszük a kenyeret, jövő héten is lesz úrvacsora, ugye első vasárnap szoktunk venni. Nincs leírva a rendje, hogy mikor vegyünk úrvacsorát. Van, aki naponta vesz, vehetsz óránként is. Sehol nincs leírva a Bibliában. Miről emlékezünk meg ilyenkor az úrvacsorában? Megemlékezünk Jézus keresztje munkájáról, megemlékezünk az ő megtört testéről és az ő kiontott véréről. Igaz? Tehát azt jelenti, hogy az ő megtört testében, az ő sebeiben meggyógyultunk. Az ő vérében, az ő vérszövetsége által van a mi örök életünk, örökre el vagyunk pecsételve, meg vagyunk vásárolva a vér által. És akkor, ha most visszamegyünk Melkizédek részéhez, akkor mi a helyzet ezzel a dicséret áldozattal? Látjátok, ezért van az, hogy Krisztus testében, akik hisznek a gyógyulásban, ezért van annyi gyógyult ember, és ezért van annyi szegény ember. Mert mi van a másik résszel? A Melkizédeknél történt események, az egy előkép. Az egy előkép. És mi van a dicséret áldozatával? És tudjátok, van egy jó hírünk. Jézus ma is elfogadja a tizedet. Ma is elfogadja az adományokat. És miért adjuk neki? Azért, mert a tizedért kapunk valamit? Nem. Ha ezért adsz tizedet, ugye valamíg az egyik imakönyvünkben is rosszul volt, ki kell javítani, hogy a mi áldásunk a tizedben van. Nem, hamis, rossz, téves. A mi áldásunk Krisztusban van. De miért adunk, Ábrahám miért adta a tizedet az Úrnak? Azért, mert megáldotta őt Melkizédek. Ki az Jézusnak az előképe? Megáldott bennünket Jézus? Mi van írva az Efézusi Levél 1:3-ban? Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott bennünket minden szellemi áldással a mennyekben. Hálát adunk Istennek. És akkor mi a helyzet velünk? A te dolgod, hogy elfogadod az igét, vagy nem fogadod el. Beszéltem, ez nekem is nagy dilemma volt. 2 éve szolgáltam már, és abszolút semmi megértésem nem volt a tizedről. Nulla, zéro, az adakozásról. Olvastam Istennek az ígéreteit, olvastam azt, hogy Isten megáld engem, de nem tudtam, hogy jussak hozzá Isten áldásaihoz. Imádkoztam pénzért, mindent akkor tájt, annyi volt a megértésem, annyi volt a világosságom, és valahogy nem jöttek az áttörések. És tudjátok, én akkor nagyon-nagyon kerestem, nem volt még akkor ugye internet, az 20-akárhány évvel ezelőtt, nem volt, talán még nem is volt, vagy nem is volt elterjedt, nem tudom, nekem nem volt az biztos. Nem lehetett olyan könnyen hozzájutni tanításokhoz. Az összes tanítást, ami pénzről szólt, Krisztus, mindent megvettem, mindenhonnan, minden gyülekezetből, ahonnan kazettákat lehetett erről kapni. Tehát hallottam 1-2 olyan manipulatív üzenetet, hogy az most visszagondolva is borzasztó, de mindent meghallgattam. Mondom, nem igaz, nem létezik, hogy nincs valami kulcs. Nincs valami kulcs. És én akkor ott eldöntöttem, hogy jó, akkor megértésem volt a gyógyulásról, a megváltásról. Nekem személy szerint nem voltak egészségügyi problémáim, de volt egy zsebfekély, az elég komoly probléma ma sokaknál. És mondom, nem létezik az, hogy egyik napról a tessék-lássék utcába kell, hogy éljen egy ember. És elkezdtem tizedet fizetni. És elhatároztam, és azt mondtam az Úrnak, hogy jó, akkor minden profitomnak a tized része a tiéd. És ugyahogy téged meg fog kísérteni az ördög, vagy már megkísértett, ugyanúgy engem is megkísértett. És soha nem felejtem el, akkor még, mikor ezt elhatároztam, talán akkor már azt hiszem Csepelen voltunk, és a pásztor soha nem prédikált arról. Azóta se hallottam soha ezt az igét szószékről, mikor felolvasott valamelyik igeverset, hogy teljesítsd az Úrnak tett fogadalmadat. Hát, én pont akkor gondolkoztam azon, hogy most az a tizedet nem kellene betenni, mert most ez van, az van és amaz van. Az történt konkrétan, hogy meghívtak valahova, hogy menjek el zenei szolgálatba, dicséretbe, és az lett volna a benzinpénz a tized. Hát akkor mondom, nem adom oda. És ott fönt a színpadon, ott ültünk, mindenki ott ült, mindenki nézett bennünket. Mikor ez a szó elhangzott, engem mintha fejbe vertek volna, és szívesen elrohantam volna az adományos ládához onnan, de nem tettem, és utána, ahogy az első alkalom volt, tudom, hogy nem vártam meg, azonnal mentem, és én megfogadtam valamit az Úrnak. Nem telt el körülbelül 10 perc, és az Úr kétszer annyi pénzt küldött. Nem a tizedemért küldte, hanem azért, mert megtettem a szívemből azt, nem is annyira a szívemből, de megtettem azt, hogy azt odaadtam. Értsétek meg, hogy nagyon szeretnék ezt az emberek megkerülni. Nagyon sokan mondják azt, hát majd, ha lesz pénzem, akkor adok az Úrnak. Tudod, mi a baj ezzel? Hogy ha abból nem adsz, amit most van, abból se fogsz adni, amit lesz. Ez egy életforma. Az adakozás, ez egy életforma. Nincs már tovább időm, hogy prédikáljuk elő. Vannak itt még érdekes dolgok. Tehát a tized mit mutat be? Tehát a tizeddel valójában bemutatjuk Jézusnak a nagyságát. Bemutatjuk Jézusnak a nagyságát. Tehát ugye nem csak az áldásnak a felét akarom. Miről szól a tized? Miről szól a dicséretünk? Az, hogy Jézus él. Hogy Jézus él. Erről szól. És ha nem csak az áldásnak a felét akarod, nem csak a gyógyulást akarod, hanem akarsz bővölködni, akkor én azt mondom, hogy nézd meg Istennek az igéjét. Tarts távol magad a vallásos tanításoktól. Tarts távol magad a törvényből. Tényleg nem vagyunk a törvény alatt, és Isten országába semmi nem kötelező. Tehát ne érezd rosszul magad, hogyha még ott tartasz, hogy nem tudod elfogadni. Nagyon sok emberrel indultunk együtt a szolgálatban, és én tudom, hogy ők nem fizettek tizedet. De ők még mindig ugyanott tartanak, ahol 20 évvel ezelőtt. És hálát adunk Istennek, hogy ezeket az alapelveket én megismertem. És tudjátok, amikor megismertem, nagyon dühös lettem a pásztoromra. Ezt most elmondom, hogy miért nem tanított erről. Miért nem tanított erről. Engem, tudom, hogy amikor valakik pénzről tanítanak, mindig megkövezik azt a pásztort. De én nem bánom, én azt a szívemből és a hitemből azt tanítom, amit Isten igéje mond. És ennek egyetlen egy célja van. És ezt a szívemből mondom, hogy te áldott legyél. És az, hogy te elfogadod Isten igéjét, nem fogadod el, az a te döntésed. Ne érezd rosszul magad, ha nincs ott a hited. Volt időszak, nekem sem volt ott a hitem. És nagyon sokan vannak, akiknek nem volt ott a hited. De tudom, hogy azért állunk, azért bővölködünk, azért prosperálunk, és azért vagyunk egészséggel. Miért? Amiért írja a második korintusi levél 8. része, amikor Pál beszél ott az adakozásról, hogy először magukat adták oda Istennek. És itt a kulcs. Itt a kulcs. Isten nem kíváncsi a pénzedre. Isten nem kíváncsi arra, Isten nem szegény, hogy te most adsz neki, nem adsz neki. Soha ne embereknek adjál. Istennek. És Isten megáldott már, és a tized, az adakozás, az a dicséretnek és az imádatnak a része. Ugye a Biblia tanítja, ne csak szóval szeressetek, hanem tettel is. És itt van a példabeszédek 11:24, kicsit ma hosszabbak vagyunk, de beleférünk. Azt mondja, van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik. Ez a példabeszédek 11:24. És van, aki megtartja járandóságát, de ugyan szűkölködik. A mással jót tevő ember gyarapodik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. És kölcsön áld, és az ő magzatja áldott. Tudod-e, hogy a tizedbe benne van a családodnak a gyarapodása is? Amikor arról beszél a Biblia, hogy amikor Ábrahám tizedet vitt, a zsidó levélben beszél, akkor még Lévi nemzetsége, ugye azt mondja, Ábrahámnak az ágyékában volt. és benne van az egész generációdnak a gyarapodása. Ugye, ha nézzük később, kiírtam a Bibliából egy héber szót. Ez a héber szó úgy szól, nem vagyok csak egy héber szakértő, de kikerestem az interneten, elég sokat molyoltam, mire megtaláltam, de megvan. A gazdag azt jelenti, héberül ma a ser, úgy írják, ma a ser. Tudod, hogy a gazdag szóban benne van a tized? A tized az pedig az aser. Ezt amikor hallottam, lepadlóztam tőle teljesen. Lehet, hogy neked is ez ma új információ volt. Nézz utána. Aser, tized. Tehát a gazdag szóban benne van a tized. És hát ugye ugyan beszélhetnék most csomó mindenről, ugye lehetne beszélni, hogy az első gyilkosság is egy adakozás miatt volt, amikor Kain megölte Ábelt. És örüljünk, hogy Jézus elfogadja a mi tizedünket. Isten nem fogad el minden áldozatot. Nézd meg, miért ölte meg Kain Ábelt? Mert Isten nem fogadta el az áldozatot. Ha a főpap nem jól mutatta be a törvénybe az áldozatot, mert nem volt rendbe, akkor Isten nem fogadta el az áldozatot. És mi adjunk hálát azért, hogy megáldhatjuk, tehát hogy megáldott bennünket Isten, és mi a dicséretnek az áldozatát, mint anyagiakat is, odavihetünk Isten elé. És ez nagyon csodálatos. És ha megnézed Jákobnak a történetét, ugye Jákob is egy kis úri huncutság miatt el kellett, hogy meneküljön otthonról. Az anyjával ellopták az első szülöttségi jogát Ézsautól, el kellett menekülni, és hova került? Lábán házához, egy pogány házhoz. És azt mondta, Isten, ha visszahozol engem arra a földre, ahol elűztél, mindenemből tizedet fogok neked fizetni. Akkor még nem volt törvény. Látjátok, hogy mennyire fontos. Itt most ne a pénzre fókuszáljál. Ez az üzenet nem a pénzről szólt, hanem a szellemi hátteréről szólt. Ezt értsed meg, a szellemi hátterét értsed meg. Hogy amikor ugye adakozunk, amikor dicsérjük az Urat és megáldjuk, mi történik? Mi azóta is. Van egy-két dolog, hogy feleségemmel néha nem értünk egyet, egy-két dologban. Egy dologban még soha nem volt vita közöttünk, és nem is lesz, az pedig a tized. Az a tized, az nekünk olyan, mint a tiltott fa ott a kertnek a közepén. Ahhoz nem nyúlunk, az az Úré, és mi így élünk, és nem kívánunk ezen változtatni, teljesen mindegy, hogy kinek mi a véleménye erről, a saját véleményem se érdekel. Engem csak Isten véleménye érdekel. Hálát adok Istennek. Köszönjük Istennek. Dicsőség Jézusé, és hálát adunk az ő igéért. Én hiszem, hogy ez sokatoknak segített, sokatoknak lesz áldás. Én azt mondom, hogy nézzetek ennek utána. Kezdjétek tanulmányozni az életeteknek azt a részét, ahol nehézségeitek vannak. Hidd el, hogy ott a megoldás. A mannába. A mennyei kenyérben. A mennyei mannában. Köszönjük az Urat, az Úrnak a kegyelmét. Dicsérjük őt, és hálát adunk neki, és minden dicsőséget Jézusnak adunk. Mert ővé minden dicsőség. És az ő bevégzett munkájáért adunk hálát.